Takács Zsuzsa. Ütlegelt állat. Fekete, egyszínű paták, kiülő, bársonybarna szem. Ívelt, hosszú nyak, rángó, ágaskodó állat. Ha jönne, akire ráismernél, fák, zöld, árnyék, szabadság kedvelője. A kérdésekre felelnél, lábaddal a titkos órát kikopognád. Te tudsz az éjszakáról, a szakadék szélén, a szűk ösvényen reszketsz. Te a közeledő vadász elé rúgtatsz.
A tragédia szele. Mielőtt végig söpörne a tragédia szele a változást szomjazó színen, hideg kézfeje még fogást fogásra próbál. Kitép kezedből egy félig nyitott könyvet, fél pár kesztyűt felez és még tovább felez. És már nem találod tréfásnak a lejtős úton a kalaprohanását. Sőt, mintha jelzés lett volna. Játékodnak vége. És jelzés volt valóban. Hallod is, recsegnek a háza keresztékei. Mi magas volt, térdre hull. Elnyel a rettentő szakadék rajtad kívül mindent. Érzed melegét, de szemedet nem égeti még az időtlen pillantás, amely választ kívánva a többieken nyugszik, de rád ügyet sem vet. Csak megállít, csak várat.
Test és lélek. Pillantásom kimenekült a fenyőfa tüskés újhegyére, az ablakon túl legelt a kéken zöldön, akart, de félt is messzebbre jutni, vergődött hosszan a gajakon, de hálójából végül szabadult. Hullámzó, könnyű ösvényeken indult egy trón felé, és fölszállt. A szobában maradt száraz, üres tok hallgatott, és őrizte gyászos történetét.
Honvágy! Ha majd nem leszek és tépelődöm elmúlt életemen, befejezetlen ügyeimet intézni visszatérek. Tűröm, hogy várakoztassanak, számolom a bezárt ajtókhoz vezető padló burkolat repedéseit, az ajtón túli köhintést, hallgatom az édes suttogásokat odabent, szánakozva és tehetetlenül a kérlelés sírásba forduló hangjait, ameddig ismerős még ez a nyelv nekem. Hallani fogjátok ti is, mit beszélek. A fölöttetek levő lakásban egy kulcsomó leesik. Nagyot koppan, a szekrény ajtó lélegzetet vesz és mélyet sóhajt. Fém tárgyaitokra fényúj nehezedik, és bár a kilincs nem enged, fölálltok, hogy köszöntsétek az ajtón be sem lépőt. Zavartan, új foglalatosságba kezdtek, amiben azonnal érzitek, fölösleges volt kezdenetek. Előveszitek a már elolvasott könyvet, bár nem tudjátok, azért, hogy olvassam én is. Megkerestek a térképen egy utcát, ahova elmenni nem akartok. Ott hagyjátok az asztalterítőn az összesöpört morzsát, hogy eltaláljak terítékenig. Elakadtok miattam egy levélben. Megpörgetem, majd visszaadom a szavakat. Gyönyörködöm a sűrű pillátok vetette árnyék karéjában posztelszín arcotokon. Lehet majd mulatságosnak tetszik ez a célszerűség nekem. Szemhéredői, fülkagyló, pálcika ujjak, és elnevetem magam. Másfelől viszont ismert a testétől megfosztott lélek fázékonysága. Ruhát kívánna újból, a tűzhely lángjánál szeretne melegedni.
Thank you.
Erdősi Zoltán, szerelmes évek. Gyávaság. Részlet.
Erre ébredt fel, a kék szeme hidegségére, és a hiába való erőlködésre, hogy elhitesse vele, milyen jó repülni. Olyan jó, hogy arra nincsenek is szavak, és nincsenek is érzések, csak az akarat, semmi más, és hogy megpróbálhatnának együtt siklani a dombok fölött. Reggel volt már, a redőnyön át beszűrődött az őszi napsütés.
Álmodtam, mondta anya. Azt álmodtam, hogy repülök.
Aludj még nyugodtan, korán van, nekem készülődnöm kell. Valami ellenőrzést kapunk, azt mondták.
Láttam a fák tetejét és a dombokat. Olyan volt a nap, mint egy nagy vörös hőlégballon. És virágokat is láttam. Meg sem mondom neked, hogy milyen illatuk volt.
Aludj csak, én közben elmegyek.
Anya visszaburkolózott a jól esően hűvös paplanba, behunyta a szemét. Nem akart már aludni, hiszen még csak álmosnak se érezte magát, de hirtelen nehéznek és esetlennek érezte a testét, és szeretett volna visszatalálni az álmához, a repüléshez. Arra ébredt fel, hogy az ablak előtt hatalmas verépcsapat vert tanyát az ecetfán, mintha nem is október, de tavasz volna. Micsoda rettenetes lelkesedéssel csiripelnek, akárha víz csobogna. És neki nagyon pisilnie kell. Mezítláb állt meg a hűvös kövön. Milyen finom ez a hideg. Egy pillanatra elszégyelte magát, mert azt hitte nem ért ki időben a csészéig, hiszen a combján és a lábszárán nedvességet érzett. Aztán rájött, hogy mégsem. Csak is a magzatvíz folyhatott el, és ettől olyan izgatott és rémült lett, hogy kiszáradt a torka. A következő pillanatban az jutott eszében, hogy egészen biztos, hogy valaki mesélt már egyszer egy ilyen szülést, azt, hogy egy terhes asszonya nedvességet érezve a combján azt hitte, baleset történt vele, ám hiába törte a fejét, sehogyan sem tudta felidézni, kitől és mikor hallott erről. Egészen bosszus lett, szinte még azt is elfelejtette, hogy miért áll olyan tehetetlenül. Szomjasnak és gyengének érezte magát. Akkor is csak suttogni tudott, amikor telefonált, és apa, na végre! A sokadik csengetésre felvette a kagylót. Jönnöd kell gyorsan, mondta anya.
Te vagy az? Most igazán nem érek rá, igazán.
Elkezdődött.
Jövök, suttogta apa. Te csak ülj le nyugodtan, én jövök. A napok óta összekészítve várakozó táskát apa az első ülésre tette, anya hátulra telepedett.
Ugye időben odaérünk, talán most nincsen nagy forgalom. Ugye időben odaérünk, ugye nem jöhet közbe semmi.
Jól vagy?
Persze, hogy jól, csak menjünk már.
Csak nem dél volt már. Októberi idő, szürke puffatag, összefüggő felhő takarta az eget. Még a napkorong se látszott. A várhegy fölött barnás ködoszlop, vagy füst lebegett. Szürkén csillogott a Duna is, olajosan, hullámok nélkül, mintha dermet volna a víz. Egymásra préselt üveglapok nyomják le a mederbe. Hogy lerövidítsék az utat, a rakparton gurultak végig, az volt a tervük, hogy a Margit híd után hajtanak át a belvároson, úgy érik majd el a Bakács teret, ahol a szülő otthon várt rájuk. Csak hogy a Kossuth tér előtt emberek sokasága állta el az utat, zászlókkal és táblákkal felfegyverkezett férfiak és asszonyok, akik a parlament felé igyekeztek.
Jaj, nyögött fel a hátsó ülésen anya. Jaj.
Jól van, te csak ne aggódj, kikerüljük őket. Vagy ha nem kikerüljük, akkor átügyeskedünk közöttük.
Átügyeskedünk?
Kifúj, belélegez. Eleinte, amíg a tömeg szélén haladtak, ez nem is látszott lehetetlennek, ám kisvártatva, amikor már a térperemén jártak, apa már hiába próbált manőverezni. Egyszeriben mindenhonnan emberek vették körül őket, mintha egy zátonyt fogadott volna magába az ellenállhatatlanul hömpölygő víz.
Nem lesz ennek jó vége, nem lesz ennek jó vége, suttogta anya, és hiába dudáltak és tülekedtek. A tüntetők nemhogy izgatták volna magukat, de visszanevettek rájuk, hiszen azt hitték, ez a dudálás is az ünneplés része, ők csupán csatlakozni akarnak a növekedő hangzavarhoz.
Anya végigfeküdt a hátsó ülésen, és ahogy dr. Spock könyvében olvasta, a kora őszi sárga délutánokon kifújta és beszívta a levegőt, számolta az összehúzódási fájdalmakat.
Jaj.
Amikor már félreérthetetlenül látszott, hogy nincsen kiút, immár végleg megfeneklettek, nem zátony voltak már a vízben, hanem egy apró csónakocska, ami fennakadt holmi alattomos zátonyon. Apa leállította a motort, és mivel az ajtót se tudta kinyitni a köréig szorult emberektől, hátramászott, hogy segítsen anyának, bármit jelentsen is az. Letekerte egy kissé az ablakot, hogy legalább levegő legyen. Odakintről felerősödött a zsivaj, s az is hallatszott, hogy valahonnan egy lelkesítő beszédet közvetítenek a hatalmas hangszórók. Dördült az ég, összekuszálódtak a felhők, meg-meg remegett a Skoda is egy-egy mondat elhangzásakor. Apa kikukucskált a tömegen keresztül és látta, hogy a parlament főbejárata fölött az erkélyen egy őszes, oldalra fésült hajú, puha arcú, szemüveges ember gesztikulál, amikor a mondat végeken felemelte a kezét, zizegni kezdtek az ablakok, a körülöttük álló tömeg újfent tapsolt és éjjelzésbe kezdett. Anya homlokán izzadságcseppek gyöngyöztek, a halántékán a haja egészen átnedvesedett, megsötétedve tapadt a bőrére. A férfi egyre lelkesültebben beszélt. A hullámvertes Skoda meg-meg remegett, de állta az elemek rohamát. A tömeg is mindgyakrabban éjjenzett, szinte egybefolyt már a taps. Dél volt már. Éppen déli 12 óra. 1989. október 23-a dele, amikor az utolsó szülési fájdalmak és görcsök lepték meg anyát. A szemüveges férfi az országház erkélyén a kezét felemelve kiabált, a szél felborzolta a haját, a tömeg pedig a nemzeti színű zászlókat felemelve kiabált vissza neki, amikor az ajtókárpithoz szorult, apa is kiabálni kezdett, már látom a fejét, kiáltotta, nyomjad, vagy nem is tudom, mit kellene csinálnod, nyomjad, ha nincsen jobb ötleted. És éppen abban a pillanatban, amikor a parlament erkélyén a szemüveges ember azt kiáltotta, hogy Magyarország köztársaság, éppen abban a pillanatban egyetlen nagy csusszanással, könnyedén és gyorsan, mint aki csak erre várt, vagy csupán megunta a küzdelmeket és fájdalmakat, megérkezett anyacombjaik közé a csecsemő, a tömeg kiabált és a nemzeti színű lobogókat lengette, örült az újszülött országnak, és a kiabálásuk összeolvadt a csecsemő tiltakozásával, nyivákoló sírásával. Apa derekába mély árkot vágott a Skoda 120 GL-es ablaknyitója és kilincse, anya továbbra is lehúnyta a szemét és hallgatott, nem a jól végzett munkáról, és nem az életről gondolkodott, hanem arról, hogy ez a kicsi, mi az, hogy kicsi, nem is olyan kicsi, ez a nyivákoló húscsomó hogyan férhetett el ott, oda bent, az ő testében, s hogy most mi lehet ott bent, a helyén, mit jelent az, hogy itt van, és mit jelent oda bent a hiány. A hátsó ülés kárpitján sötétlő folt terjedt. És mi legyen a köldög zsinórral? Kérdezte rekedten apa, de anya csak harmadszorra értette meg.
Hogy érted azt, hogy mi legyen? El szokták várni.
Én nem szoktam. Körülöttük az országháza előtt lelkesülten kiabált és hullámzott a tömeg. Zászlóerdő lengett és lobogott felettük. Piros-fehér és zöld szirmokkal pompázó, derék magasságig felnövő, bokornyivá terebélyesedett virágok.